Fehér holló feketében. Szemelvények a Csóri Sándor emlékkönyvből. Ötödik rész.
Durai Miklós, hűségből kitűnő. Kedves Sándor, amikor eddigi életutad felében jártál, és Pozsonyban találkoztunk, ünnepelt fiatal költő voltál. Úgy fogadtunk téged a koronázóvárosban, mint élő megtestesítőjét eszményeinknek. Te voltál a felszabadult ember, aki magyar volta ellenére telve van önbizalommal, köntörfalazás nélkül fejezi ki gondolatait, és már világot is látott. Egymás közt suttogtuk, jön Csóri, íme Csóri. Te önmagadat nyilván másként láttad, másként érzékelted, de sokunknak akkor az elszakítottságban te testesítetted meg azt a magyar embert, amilyenek mi is szerettünk volna lenni. Holnaplátók. Hiába hívtuk magunk közé I. és Gyulát, nem jött. Németh László is csak egyszer vette felénk az útját, gyengélkedett és csöndesen beszélt, de ittuk szavait. Majd agyonnyomtuk őt, olyan szorosan vettük körül, hogy egyetlen szótag se vesszen ki halk mondataiból, pedig az értékről megfogalmazott gondolatait inkább mesének véltük, mintsem elérhető célnak. Veled borozni mentünk, és a lányokról beszélgettünk, akiknek szépsége Isten teremtői jókedvének köszönhető, meg a versről, amely kezdetektől az élő beszédre alapozott műveltségünk főszereplője. A magyar nyelvről, amely ki tudja, hogy mióta éli fejlettsége virágkorát, mert amikor a Bálint névre hallgató teológus a 14. század első harmadában papírra vetette az első részleges bibliafordítást, nyelve már a ma is érthető szépséges költő magyar nyelv volt. Ekkor mondtad, a borozgatás közben költő elődödet idézve, a költő mindig igazat mond. Talán ezért is legcsodálatosabb ékszere a magyar kultúránknak a költészet. A költő nem hazudik, mondtad a bennünket tömény hazugsággal körülvevő világunkban. Mindannyian költők szerettünk volna lenni, hogy felszabaduljunk a hazugságok nyomasztó terhe alól. Ezt a vágyunkat érezhetted, midőn ajánlást kértünk legújabb verses kötetedbe. Mentegetőzve mondtad, kollégák között ez nem szokás. Csupán az aláírásodat kanyarítottad a könyv belső címoldalára. Veled szembesülve láttuk kisebbségi nyomorúságunkat, hogy nem csupán mások tartanak bennünket kisebbrendűnek, hanem már magunk is így érezzük. A te viszonylatodban érzékeltük korlátozottságunkat és korlátoltságunkat. Olybá szerettünk volna lenni, mint amilyen te voltál. Vágyunk a megvalósíthatatlan menekülés volt a valóságból. Akkor tájt az író és a költő volt számunkra a nemzet szellemében lehetséges meglényegülés egyetlen tiszta alakja. Ott álltál előttünk te, és mi mégsem tudtunk utadra lépni, mert nem engedett a kényszerű valóság. Az időtájt kezdtek hullani körülöttünk 20. századi nagyjaink, elsőként Kodály Zoltán. És mi lesz, ha I. és Gyula azért nem jön közénk, mert beteges? Ki tudja, meddig marad az élők sorában? Ki lesz az utódja a nemzeti szellem koronázatlan királyának? Már a 70-es évek elején tudtuk, Csóri Sándor a helyére ülhet, de senki más. Nem azért, mert költő vagy, csodálatos költőkben akkor még nem szűkölködtünk. Csóri Sándor intézménnyé vált. Rettentő felelősség nyomta a vállad. A szavad, a véleményed hitelesített. Később, amikor megalapítottad a Hitel című folyóiratot, Széchenyire hivatkoztál, de a te neved volt a minőség és az érték hitele és a hűségé. Amikor meghallottuk a Szabad Európa Rádió híreiben, hogy te is aláírtad a prágai politikai perek elleni tiltakozást, megkönnyebbültünk. A rossz ellenében felsorakozott magyar értelmiségiek gesztusát a puszta tiltakozásból te minősítetted át, európai lelkiismeretté. A Magyar Írószövetség is magatartásod által kényszerült a 80-as években olyan többlet feladatok vállalására, amelyek az értékek rendíthetetlenségében hívő autonóm emberek közösségének kialakulását segítették. Mindezt a kommunista rendszer erkölcsöt züllesztő és értékeket romboló handabandázása közepette. Annak ellenére, hogy abban az időben minden értékmentő kiállásnak súlyos következménye volt, mégis egyszerűbb volt a világ, mert elég egyértelműen lehetett elválasztani a tiszta fémet a salaktól. Aki akkor nemet mert mondani a hatalomnak, és szembe is mert vele nézni, aki akkor a nép és a nemzet hagyományaira épülő értékrendszert hirdette, aki szolidaritást tudott vállalni a hatalom más üldözöttjeivel, az ellenség volt. Ilyen szerep jutott neked is. És az ilyen szerepet vállalók megbecsülésére találtott ki azonosan gondolkodó barátaiddal a Bethlen díjat. A legrangosabb megbecsülését azoknak a másként gondolkodóknak, akik a nemzethez hűen gondolkodnak. A kommunista rendszer bukása azonban új helyzetet teremtett a tiszta és a zavaros közötti egyszerű tájékozódási viszonyokban. A demokráciát nem próbált az értelmileg azt felfogni képtelen egyedek, a cinikusok és a demokrácia elveit működtető mechanizmusok kezelését már elfelejtett társadalom képes arra, hogy az igazat, csak az igazat mondó költőt is hazugnak kiáltsa ki, hiszen mondván mindenki hazudik. Ebben a kezdődő zűrzavarban találtuk ki, hogy te légy a megújuló Magyarok Világszövetségének az elnöke. Ki másra eshetett volna a választásunk, mint rád, aki helytállt értékteremtő posztján a kommunista rendszerben, annak lámpása világító toronyból áradó fénysugárként fog rendet vágni a demokrácia kezdeti káoszának sűrűjében is. Csupán azzal nem számoltunk, hogy míg az elmúlt rendszerben könnyű volt megkülönböztetni a silányt és az értékest, most minden összekeveredik, mert még nem működik a társadalom és a nemzet természetes értékkiválasztó ösztöne. Sőt, az értékesnek hitt is elmorzsolódik a gyarlóság őrlőkövei között. Ebben a zűrzavarban és sárdubálásban, amelyben úgy ütköznek össze az órák, mint a vonatok, kell kormányoznod a legnagyobb és legkiterjedtebb magyar szervezetet, amely könyörtelen kőként nehezedik rád. Verse tanúsága szerint a haza földre nyomó súlyával. 8 éve viseled a hűségesek türelmével, hogy körbeugassanak a nemzet silányai. Kedves Sándor, hűséged kapcsán felvetődött bennem a kérdés. Ki a leghűségesebb? A válasz egyszerű. Aki példát mutat és nevel a hűségre. Ezért hát neved zokon, hogy 1/2 évvel megelőztelek-e díj átvételében, de ez is a te hűség példamutatásodat öregbíti. Isten éltessen, te öreg hűséges! Durai Miklós, adj Isten Csóri úr! Hogy vagy? Ne mondd, hogy rosszul. Addig vagyunk jól, míg látjuk és halljuk egymást. Ennek a megerősítésére elmondok egy régmúltba nyúlt családi történetet. Egy nagy családi hagyományt, amelyet ma már csak ritkán emlegetünk. Nagy ünnepeken, jelentős évfordulókon, sorsfordító alkalmakkor szoktunk csendesen, suttogva beszélni róla, vagy akkor, amikor nagy bajjal a hátunkban keressük a kiutat a kátyúból. Most mindez összejött. Egybeesése a te visszatekintő és előrenéző életforduloddal nem a véletlen, a történelem műve. Senki sem emlékszik pontosan, mikori ez a hagyomány. Ha igaz, hogy egy emberöltő csupán 30 év, talán 33 ilyen évfordulóra is visszanézhetünk felemlegetésekor. Íme a történet. Volt a családunknak valaha egy nagy agyagvázája. A szoba közepén állt. Az első ház 2 ablaka között. Megérinteni csak különleges alkalmakkor volt szabad, amikor az élet üzenetét helyeztük belé. A család nemzedékei minden egyes tagjának egyszer meg kellett tennie előírt kötelességét. Fel kellett rá festeni egy virágot. Akadtak közöttünk, akik csak együtt tudták láthatóvá alkotni a virágot, mert egyikük a szárával, másik a levelekkel bíbelődött, és a virág részeit is csak közös munkával alkották meg. A váza külső fala lassan mégis megtelt szép és szomorú virágokkal. Volt közöttük búzavirág, margaréta, szurokfű, meg százszor szép, helyenként több rétegben is. Itt-ott áttetszettek az elődök rajzai. Lehet, hogy csak a festett rétegek tartották össze a vázát, mert az sem volt látható, hogy a felszín alatt nem húzódnak-e a valamikor csengősre égetett agyakban repedések, törésvonalak. Egyszer kint az utcán idegen emberek jelentek meg, a hazaiakat megkergették, az egyik menekülő beugrott az ablakunkon, utána az üldözője, aki egyből felrúgta a vázát, ami azon mód széttört. De lehet, hogy nem csak tört, hanem a korábbi, láthatatlan repedések mentén hullott darabjaira. Miután elvihorzottak a támadók, előmerészkedtünk rejtekeinkből, és midőn megláttuk, mi történt, néma jajjal az ajkunkon, a cseréptörmelék köré gyűltünk, és ott álltunk tétován. Mit tehetünk, mit cselekedjünk? Kérdeztük egymástól, hol fennhangon, hol suttogva. Ez a tétlenség talán évekig is eltartott, amikor a család egyik fiatal sarja, aki csak a gyermekkorából emlékezhetett a családi gyerekére, neki merészkedett, és azt mondta, összerakom. Így tett. Összeszedette velünk a cserépdarabokat. Ezeket illeszgettük egymáshoz, de időközben néhány törmeléknek, mintha nyoma veszett volna, mert az erekje csak hiányosan állt össze. A váza peremét alkotó darabokat sehol sem leltük, és az oldalából is hiányzott egy-egy rész. Már festeni sem lehetett rá újabb virágokat. A margaréta csokrot is csak a belsejébe helyezett befőttes üvegbe tehettük, sőt, helyenként már az sem sikerült felidézni, milyen virág díszítette a hiányzó darabokat. Csak az idősebbek vitatkoztak rajta csalóka emlékezetük szerint. Mivel a talpát sem sikerült épre újra alkotni, ezért támasztani vagy tartani kellett, nehogy a billegése miatt ismét szétessen. Mégis emlékeztetett az eredetire, ezért szeretettel óvtuk ezt a torzót, és mindig az járt az eszünkben, milyen is volt a régi. Amikor azt hittük, hogy sikerült megóvni az enyészettől a maradványokat, a közelben robbanás történt, és a légnyomás becsapta a nyitott ajtót. Apámnak, aki éppen a vázát óvta, a hirtelen jött hangtól megrándult a karja, és ahelyett, hogy fogta volna, eleresztette a vázát, az megbillent, majd eldőlt, és ismét darabjaira hullott. Legdrágább családi erekjénk ekkortól ismét romokban evert. Nem tudtuk összerakni darabjait, pedig a harmadik nemzedékünk is lassan felnőtté érett. Törmelékei még inkább szétszóródtak, mint korábban, első széthullásakor, noha sok darabjáról most is tudjuk, hol található, sok apró szilánkjáról is van tudomásunk, néhányat a zsebünkben őrzünk, meg a kredenc aljában. Csak a billegő csorba talp maradt egyben, és a belőle kiálló néhány éles cserépdarab, amihez csak gondolatban illesztgetjük az ismert töredékeket. A többi részét talán szétfújta a szél, és most ki tudja, kik gázolnak a porában. Biztosan mi is. Te is, Sándor, még legénykorodban belegázoltál ebbe a törmelék halmazba. Lehet, hogy akkor nem is tudtál róla, mibe keveredtél, de a kabátod hajtókáján maradt a pora. Nem szabadulhatsz tőle. Magad mondtad el még 41 néhány évesen, amikor láttad, mi vesz körül bennünket, hogy egy cserepeire hullott világban élünk. Akkor jöttél rá, amikor kiderült, hogy az, amit tudunk magunkról, vagy nem is tudunk, amit látunk, vagy nem is látunk, amit érzékelünk, vagy nem is érzékeljük, annak nagy része a széthullott világunk cserépdarabjaiból áll. Amikor erre rájöttél, akkor váltál igazán tudatos emberré, mert lelkedben összeállt ez a darabjaira tört családi erekje. Azóta egyértelműen ember lettél, mert azon munkálkodsz folyamatosan, hogy a hiányzó darabokat megleld, és a még meglévő, de szerteszét heverő cserépdarabokat finoman érintő, időnként remegő, de simogató kézzel, a versíró kezével, az esszéíró kezével, a legpolitikusabb költő és a legköltőbb politikus kezével, annak a közéleti embernek a kezével, amilyen közéleti ember nincs is több, csak te a helyére illeszed. Ha lehúny szemmel hallgatlak, hogy lássam, amit mondasz, és ha nyitott szemmel hallgatlak, hogy lássalak, az idő kérlelhetetlen valósága ellenére
kivonatom, vagyis használjam inkább az internetet vagy a telefonomat, a papírmentes megoldást. Ki tudja, talán tényleg így kezdődnek a zöld pénzügyek. Korábbi műsoraikban már beszámolt.
Ingatlanokat vásároljanak,
mondta, az elmúlt években a kormány támogatásával.
Farkas Árpád. Egy dió levélre. Csóri Sándornak. Csupán egy árvadi jó levelet küldhetek néked a kifosztott széllel. Termett az ablakom alatt. Sárgul, de őrzi még kesernyés édes illatát a nyárnak. Fölitt a sorsunk. S a világot látni kitett csecsemők ablak maszatos integetését. Könycseppet ne keres rajta. Forgasd. Fölhólyagzott kissé az aszályos nyárban. Még jártak alája kósza, tátongó jászol elől elkötött. Kis paripák torst legelészni, s nyaldosni nyitott ablakomon át lázgyöngyös halántékomat. Hegy és vízrajzát nézzed. Ugye gyűrött képét mutatja ez a mi kancás patkóvas szívünk. S a híres hegykaré ívét se kerest. Ablakom alatt éjente állongó férfi bakancs vasa csak. Vadul daloljuk néha által az éjt. Zsoltárt dúdolok én, jő tőle sírós, magányos szerenád. Szorongok érte, ne fázzék. Ellike fiút, mond, így hím szerelem. Csupán egy árvadi jó levelet küldhetek néked. Írva vagyon rá sok s más. Morzsolván olvast. Tengerre vágyott, s óceán mossa már partjaidat.
Hangzott Fehér holló feketében. Szemelvények a Csóri Sándor emlékkönyvből. Az ötödik részt hallották. Közreműködött Horváth Lajos Ottó és Kőszegi Ákos. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Hangmérnök Diósi Ákos. Szerkesztette és rendezte Csaba Klári. Készítette az MTVA 2020-ban. A műsor visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Következő részt hétfőn hallgathatják meg. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@mtva.hu elektronikus posta címen. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
14:30, jó napot kívánok! A Krónika